Testvéreim, ige hirdetésem igéje a János írása szerinti evangéliumban található. A 11. fejezetből olvasom a 46. és következő verseket, az 52. verssel bezárólag. Némelyek azok közül elmentek a farizeusokhoz, és elbeszélték nékik, amiket Jézus cselekedett. Egybe gyűltek azért a papi fejedelmek és a farizeusok, és mondának, mit cselekedjünk, mert ez az ember sok csodát művel. Ha eképpen hagyjuk őt, mindenki hinni fog ő benne, és eljönnek majd a rómaiak is, elveszik tőlünk mind a helyet, mind e népet. Egy pedig ő közülük, Kajafás, aki főpap volt abban az esztendőben, mondta nékik, ti semmit sem tudtok, meg se gondoljátok, hogy jobb nékünk, hogy egy ember halljon meg a népért, és az egész nép el ne vesszen. Ez pedig nem magától mondta, hanem mivel, hogy abban az esztendőben főpap volt, jövendőt mondott, hogy Jézus meg fog halni a népért, és nem csak a népért, hanem azért is, hogy az Istennek elszélett gyermekeit egybe gyűjtse. Kedves testvérek, igazából most szeretnék himnuszt énekelni erről a kicsi szóról, amit hallottatok igénkben, erről a kicsi szóról, hogy nem csak. Erről az egyszerű szóról lehetne himnuszt énekelni. Hallgassuk meg még egyszer összefüggésében ezt a nagyon fontos kis szócskát. Jézus meg fog halni a népért. De nem csak a népért, hanem azért is, hogy az Istennek elszélett gyermekeit egybe gyűjtse. Himnusz erről a kicsi szócskáról, hogy nem csak. Hát ha nem is születik himnusz, de egy prédikáció legalábbis születik most erről a szóról, hogy nem csak. Az a meggyőződésem, hogy a Biblia legfontosabb szavai közé tartozik ez, hogy nem csak. Ha figyeljük a gondolatmenetet, látjuk azt, hogy a lélekben megképzik egy gondolat, aztán egyszer csak lendületet kap, kitágul a gondolat, és elérkezik az igazság teljességére. Nézzük így még egyszer az igét. Jézus meg fog halni. Mi lesz az értelme ennek? Egyszerűen csak kivégzik, egy tragédia történik, egy igazságtalan bírói döntés? Nem. Lesz értelme. Van értelme annak, hogy Jézus meghal. Megszületik a szűkös gondolat, az egyszerű, a természetes gondolat. Jézus meghal a népért. Igaz. Gondolat, de a szűkösség jegyébe születik. És akkor valami oknál fogva lendületet kap a gondolkodás, és jön a folytatás, de nem csak a népért, hanem azért, hogy Istennek elszélett gyermekeit is összegyűjtse. Érdemes megfigyelni ezt esetben, mert hogyha van Szentlélek hatás az életünkben, akkor rendszerint ebben a rendszerben zajlik a Szentlélek hatás. Gondolkozunk, keressük az igazságot, érzéseink támadnak, és ezek első fokon mindig szűkösségben születnek. Az érzésünk is szűkös keretre korlátozódik, a gondolkodásunk is szűk kategóriák között mozog. Ha megérint Isten lelke, akkor valami lendületet kapunk érzésünkbe, gondolkozásunkba, döntésünkbe, erőháztartásunkban. Szentlélek érintésre lendületet kapunk, és akkor kitágul az érzésünk, a gondolkodásunk, az erőnk, megszületik a nem csak misztériuma. Először a csak szűkösségében élünk, isteni lendületet kapunk, és kitágul, hogy nem csak. Így lássuk ezt az igét, és így gondolkozzunk most, mert ez valami csodálatos ajándék. Jézus meg fog halni, lesz értelme, meghal a népért, de nem csak a népért, kitágul a gondolat, hanem azért, hogy Isten elszélett gyermekeit is egybe gyűjtse. Testvérek, ezen a helyen mindig mondom azt, hogy a Bibliát gondolkozva kell olvasni. Kell a tisztelet, kell az imádkozás, a csönd, az áhítat, ez mind kell, de a gondolkozás is kell. Például ezt a nem csak szócskát is gondolkozva kell figyelni, és akkor a lelkünket újfajta áhítat tölti el. Egy másik igét is olvasok, ahol ez a nem csak megjelenik, ugyanígy, nagyon jellegzetes módon, ahogy az imént hallottuk, János első levelében, a második fejezetben arról van szó, hogy Jézus Krisztus a mi üdvözítőnk. És ezt mondja az írás, ez a Jézus Krisztus engesztelő áldozat a mi vétkeinkért. Igaz. De egyszer csak a Szentlélek szinte megüti, megérinti, hogy állj meg, ez kevés, ez szűkös. Jézus Krisztus engesztelő áldozat a mi vétkeinkért, ez szűkös, megérinti, lendületet ad, és így folytatja, de nem csak a miénkért, hanem az egész világért is. Ugyanaz a lendület, ugyanaz. És testvérek, ismerjük föl, hogy ebben vagyunk mindnyájan, gondolkozunk, de az elsődleges mindig a szűkös, az önző, a kicsinyes, a testies, az emberi gondolkodás kell, hogy lendületet, érintést kapjon a gondolkodásunk, és akkor jut el a tágasságra, hogy de nem csak. Mondom tehát, gondolkozva olvassuk a Bibliát, és most egy kicsit gondolkozzunk együttesen ennek a nem csaknak a jegyében. Ha gondolkozva olvassuk a Bibliát, akkor megértjük, testvérem, hogy nem egyszerűen csak össze-vissza szórt bölcsességek, mondatok vannak a Bibliában, hanem valami rendszer is van. Vannak tendenciák a Bibliában. Ma így szokták mondani, vannak trendek. Vannak erővonalak a Bibliában. Ezek olykor feszültségben vannak egymással. A gondolkozás által föl kell fedeznünk ezeket az erővonalakat, és valamilyen döntést kell hozni, hogy és mi melyikhez tartozunk. Na hát most egy ilyen trendet, az egész Biblián végig vonuló ilyen tendenciát mutatok, sőt, nem csak a Biblián, 2000 évnek a egyház történelmén, a napjainkig végig vonuló trendet szeretnék felmutatni, éppen ennek a nem csak szócskának a jegyében. Meg kell ismerkednünk két szakkifejezéssel is, ha már annyi lélektani, meg orvosi szakkifejezést tanulgatunk, hát miért ne tanulgatnánk egy-két teológiai szakkifejezést is. Testvérek, két trend, két vonal figyelhető meg a Szentírásban. Az egyiket a szakmabeliek úgy szokták mondani, hogy partikularizmus, a másikat pedig úgy, hogy univerzálizmus. A partikuláris az a kicsi, a korlátolt, az univerzális, az egyetemes. A Bibliában vannak vonalak, amelyek partikuláris lélekből születtek, és vannak vonalak, amelyek univerzális lélekből születtek, és talán nem is kell külön mondani, az én hitem minden esetre ez rendíthetetlenül, hogy az Isten szelleme az univerzális vonalat rajzolta bele a Bibliába, az önző emberi szív, a vallásos szív is a partikuláris gondolatot rajzolta. Birkózik Isten szelleme az emberi lélekkel, az ember mindig korlátozni akar, beszűkíteni akar, az emberi gondolat az, hogy csak én, az isteni gondolat az, hogy nem csak, hanem. Na tehát mondom, benne van a Bibliában ez, és nagyon szépen végig kísérhető különböző bibliai könyveken keresztül. Vegyük csak most ezt a kifejezést, ezt a bibliai valóságot, hogy kiválasztás. Kiválasztás. Isten kiválasztott egy népet, aztán az új szövetség világában boldogan valljuk, hogy minket is személy szerint kiválasztott, megkülönböztetett az Isten kiválasztás. Na hát látjátok, itt van egy fogalom, amire egyformán lehet mind a kettőt alkalmazni. Kiválasztott csak engem, csak minket. És lehet úgy értelme, hogy kiválasztott, de nem csak minket, vagy nem csak mi fogunk üdvözülni a kiválasztás ajándékaként, hanem. Itt van két vonal, és kezdjük mindjárt az ős kiválasztás igéjével, és nézzük meg, hogy milyen szépen benne van az Isten gondolata a kiválasztás kijelentésében, és hogy torzul el az emberi szívben a kiválasztás. Ábrahámot hívja el Isten, ez az első nagy kiválasztás, amikor népet gyűjt maga köré az Isten, és Ábrahám az atya ennek a népnek. A kiválasztás igében ez van: megáldalak téged, felmagasztalom a nevedet, áldás leszed, és megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei. Megáldatnak benned, kiválasztottban a föld minden nemzetségei. Partikuláris vagy univerzális a kiválasztás? Hát nyilván univerzális, ha azt mondja, hogy a föld minden nemzetségei megáldatnak benned. Kiválasztalak, fölkészítelek valamire, de nem azért, hogy csak te meg én meg te kettesben éljünk. Kiválasztalak valamire, hogy áldás légy az egész föld színén. Ez az Isten gondolata, univerzális gondolat. Mi lett ebből az évszázadok során? Egy partikuláris beszükülés, hogy csak mi. Csak minket szeret az Isten, csak velünk beszél az Isten, csak nekünk közölte az ő gondolatát. Ha netán a többi népek közül valaki üdvözülni akar, hát jöjjön be közénk. Mert csak mi üdvözülünk, legyen zsidóvá, aki nem zsidó, akkor ő is majd részesedik, de a Isten ígérete csak mireánk vonatkozik. Jöttek a próféták, akik ezt a szűkösséget próbálták széttörni, és hol sikerült, hol nem, inkább nem sikerült, mint sikerült. A prófétai kor vége felé megszületik egy szomorú irat az Ószövetségben, a Jónás könyve. A mostani ószövetségi szaktudósok azt mondják, hogy a Jónás könyve egy nagy följajdulás, hogy Istenem, mivé lett még a prófétálás is Izraelben. Hiszen ott tartunk, hogy a népek pusztulását kívánjuk. Emlékeztek rá, Jónás sír, keserű, lázad az Isten, miért nem pusztult el Ninive? Hiszen azt ígérte az Isten, hogy 40 nap és elpusztul Ninive. Ja, hogy megtért Ninive, hát annak örülni kellene? Nem. Keseregni kell, hogy miért tért meg, miért nem pusztul el. Egy följajdulás Jónás könyve, vagy oda jutottunk, hogy fáj az, hogy a népek nem pusztulnak el. Hogy nem érvényesül az, hogy csak mi, és mindenki más elpusztul. Tudjátok, ma is van ilyen kereszténynek nevezett csoport, amelyiknek a fő jelz, hogy csak mi, a többi mind tűzbe megégy, csak mi. Na hát mondom, a próféták harcolnak ez ellen, és szakadatlan küzdelem ez, hogy hát mi az Isten gondolata? Az Isten gondolata az univerzális, hogy te kicsi nép, áldás leszel az egész világ számára. A partikuláris gondolat az, hogy csak mi. Egy másik vonalat is hadd mutassak föl, a Zsoltárok könyvében van egy nagyon szép Zsoltár, a 95. Zsoltár. Ebben ezt olvassuk, és nagyon áhítatos, szép, kedves igazság. Ő a mi Istenünk, mi pedig az ő legelőjének népei, és az ő kezének juhai vagyunk. Így van, igaz. Isten a mi pásztorunk, mi az övéi vagyunk, ő a miénk. Jaj, de jó, hogy az Isten a mi pásztorunk, és mi az ő nyája vagyunk. És ebben élt a Jézus korabeli zsidóság, és ismeritek azt a másik csodálatos ígét, amiben Jézus azt mondja, hogy igen, de más juhaim is vannak nékem. Más juhaim. Kiszélesíti Jézus megint ezt a szűkösséget, amire ezt a szép Zsoltár verset használták fel. Isten az enyém, én az Istené. Ez egy meghitt, csodálatos egység. Azt mondja Jézus, más juhaim is vannak nékem. És ezt mondják, bizony tovább kell vinni a vonalat az új szövetség hajnalán. a Jézus műve, élete, halála, föltámadása utáni évtizedekben bizony megint meg kellett harcolni ezt a harcot. Az első keresztény gyülekezetekben is megjelent ez a tendencia, hogy mi és csak mi. És megint az, hogy Jézus a zsidók messiása. És ha a népek közül valaki üdvözülni akar, akkor körül kell metélkedni be a Mózes szövetségébe, 10 parancsolat kötelékébe, a zsidó rituális szabályok kötelékébe, mert csak úgy lehet üdvözülni, csak mi. És Isten Pál apostolt adta az első kereszténységnek, akinek az egész teológiája az, hogy nem csak mi, a népek is. Isten kiöntötte az ő lelkét a pogányokra és a népekre is, nem csak mi. De milyen kemény harc volt ez, és bizony évtizedekig tartott, és mennyi keserűség született ebben a harcban, amíg megvalósult ez a gondolat a keresztény gyülekezetben, hogy nem csak mi, hanem a többiek is. Sok népe van Istennek ezekben a városokban és ebben a világban. Jézus meghalt, és nem csak az ő szűkebb népért, hanem hogy az Istennek szétszórt, elszélett gyermekeit összegyűjtse. Ezek után, a bibliai idézetek után egy kedvesebb betét hadd következzék. Ismeritek bizonyára az öreg skót házaspárnak a történetét, akik nagyon szigorú kálvinisták voltak, és nagyon szigorú mértékkel mértek a gyülekezetben a lelkészüket, a presbiterek, mindenkit. És hát megállapították, hogy itt árulás van, itt nincs hűséges hitélet, és mindenki el fog kárhozni. És a végén az öreg skót azt mondotta a feleségének, te azt, hogy hát ez borzasztó, itt mindenki el fog kározni, csak mi ketten nem. De megvallom őszintén, már benned is kezdek kételkedni. Hát ide vezet, testvérek, ez a csak. Valóban, ha csak a miénk, akkor ez a csak, ez mindig szűkebb, szűkebb lesz, mindig többen kiesnek, és akkor marad az, hogy ketten, már csak ketten, de már benned is kételkedem. Testvérek, lelkületről van szó, és ez a nem csak, ez most élezze ki ezt a kérdést, hogy milyen lélek van benned, testvérem. Még egyszer mondom, a Szentírásban fölfedezhető a partikuláris tendencia, hogy csak mi, csak én, csak mi, és fölfedezhető az univerzális tendencia, hogy az Isten mindenekre kiönti az ő lelkét, és azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön. A te lelkedben melyik az, ami visszhangot vált? A partikuláris, hogy csak én, vagy pedig ez az öröm, hogy és nem csak én, hanem mindenki. Mi van a te lelkedben, milyen tendencia érvényesül benned? Köszönjük, hogy el ne siessd a feleletet, még egy történetet elmondok. Éppen a mai számban, a Reformátusok lapjában olvashatunk egy híradást arról, hogy a holland reformátusok tárgyalnak egymással, közeledni akarnak egymáshoz. Biztos tudjátok, hogy sokféle kálvinista van Hollandiában, van szigorú, aztán még szigorúbb, aztán még annál is szigorúbb. Ezek nagyon szigorúak, csak éppen egymást nem szeretik. Most ezek aztán kezdenének közeledni egymáshoz, és írja, olvassátok a cikket, hogy nagyon nehéz, hosszú tárgyalások, hogy református, holland református szeresse a holland református, de ez hosszú tárgyalások kellenek, és bizottságok és albizottságok, amelyek előkészítik ezt. Na tessék, amikor ezt olvastam, akkor eszembe jutott egy történet. Az egyik becsületes holland lelkész mondotta el sok évvel ezelőtt, hogy hát tényleg fáj nekik ez a hasadás, hogy holland református nem szereti a másik holland református, ez fáj, és imádkoznak, és elmondta, hogy hogy imádkoznak ők. Azt mondja, hogy minden reggel imádkozunk azért, hogy Istenünk ezt szégyen, Istenünk közelíts, Istenünk munkájad az egységet, hogy egyek lehessünk. Minden reggel imádkozunk ezért. Azt mondja, minden este imádkozunk, hogy köszönöm is, hogy még nem egyesítettél minket. Testvérek, ez a lélek van mi bennünk. Ez a lélek van mi bennünk, vagyis mind a két lélek. Az a lélek is bennünk van, hogy nem csak én, meg az a lélek is bennünk van, hogy csak én. Mind a kettő bennünk van. És bizony a Szentléleknek a hatható segítsége kell ahhoz, hogy megerősödjék az, hogy nem csak én. Mert ehhez nem kell Szentlélek, hogy csak én. Ez megy magától is. Test és vér és idegrendszer és önzés, ez mind diktálja ezt a teológiát, hogy csak én és csak mi. Ehhez kell Szentlélek, hogy nem csak én. Így is mondhatom, örök tendencia mi bennünk a kisajátítás. Az Isten az én Istenem, a lelki pásztor az én lelki pásztorom legyen, a férjem csak az enyém, a gyerekem csak az enyém. Ez a kisajátítás, ez az, amihez nem kell Szentlélek. Szentlélek kell az, hogy legyőzze ezt. És mondom, amikor himnuszt énekelek a nem csakról, akkor a szent lelket dicsőítem, hogy ime János evangélistát a Szentlélek vezette, amikor gondolkozott, Jézus meghal a népért, de nem csak a népért, hanem a többiekért is. Ez azért aktuális, testvérek, még ezt elmondom, azért aktuális, mert a Magyarországi Református Egyház ezekben a hetekben egy országos evangelizációs kampányt indít. Az egész országban mindenütt szabad, zöld jelzést kaptak az evangelisták, mehetnek, hirdethetik az igét, nálunk is tudjátok, ma este fog kezdődni, de az egész országban evangelizációs kampány, és amikor a atyák elmélkedtek, hogy tulajdonképpen mi legyen a célja ennek, akkor egy tisztességes, szerény célt állítottak föl, azt mondották, hogy Izrael házának eltévedt juhai, a református egyháznak a láthatatlan tagjait, az elhidegült, az elidegenült tagjait keressük meg, és hívjuk be az istentiszteleti közösségbe. Valóban van egy látható református egyház, és idézőjelesen persze van egy láthatatlan. Azok, akik, ha megszorulnak, azt mondják, hogy református vagyok, de éppen nem gyakorolják a református mi voltukat, se templommal, se otthon Bibliával, se imádsággal. Na hát a célja ennek az országos kampánynak az, hogy ezeket a rejtőzködő, ezeket a láthatatlan reformátusokat szólítsuk elő. Hát amikor ez engem is megmozgatott, akkor elkezdtem gondolkozni, hogy jó, hát szólítsuk elő, de milyen lélekkel szólítjuk meg őket? Mert ezen fordul meg az egész, hát egyáltalán kérdés, hogy utolérjük-e őket, de ha utolérjük, milyen lélekkel szólítjuk meg őket, és annyira foglalkoztatott, hogy írtam egy kis cikket is, ezt is olvashatjátok a mostani újságban, írtam egy kis cikket, hogy hogyan közeledjünk hozzájuk. Barátaim elolvasták, lelkész barátaim, azt mondták, hogy te ezért meg fognak haragudni a lelkészek tereád ezért a cikkért. Hát mondom, sajnálom, de így gondolom, sőt, még így ebből gondolom. Tudnék, a cikkben lényegileg arról van szó, hogy az árnyéka se legyen a közeledésünkben annak, hogy mi a jó reformátusok megyünk hozzátok rossz reformátusokhoz, és hívunk, hogy szégyeljétek magatokat, és gyertek végre vissza. Árnyéka se legyen ennek. Na de tényleg nincs árnyéka a lelkekben? Nincs árnyék, hogy hát eddig most én fizettem az egyházadót, te nem fizetted, helyetted is nekem kellett fizetni a templom tatarozást, mindent, hát nem szégyeled magad. Na végre, hogy jössz már te is, te láthatatlan rossz református. Azt mondtam a cikkben, hogy árnyéka se legyen, mert aztán végképp láthatatlanná lesz az a református, ha így közeledünk hozzá, hogy te rossz református, gyere. Lelkület kérdése. Azt mondták, hogy ezért meg fognak haragudni rám. Pedig megvallom nektek, hogy csak a felét írtam meg az igazságnak. A másik felét már én sem írtam meg diplomáciai vagy taktikai meggondolásokból. Tudik, a másik fel az igazságnak, hogy nem is csak arról van szó, hogy hát nem mehetek én a jó református hozzá, meg ilyet is írtam a cikkembe, hogy megtörténhetik az a meglepetés, hogyha fölfedezzük ezeket a rejtőzködő reformátusokat, az a meglepetés érhet minket, hogy miközben mi az Isten szeretettel voltunk elfoglalva, ők az ember szeretetet gyakorolták. Bárcsak sok ilyen meglepetés érne, mert érhet ilyen meglepetés, hogy mi a templomot gyakoroltuk, ők pedig valamiféle ember szeretetet gyakoroltak. Na de mindezzel együtt is mondom, csak a felét írtam meg, mert a másik fele, amit itt elmondok közöttetek, az, hogy nem is egyszerűen arról van szó, hogy hűtlenek, hidetlenek, elmaradtak. Nagyon sokszor arról van szó, hogy miattunk maradtak ki a templomból. A papok miatt, a presbiterek miatt, a hívek miatt, a primitív hívők miatt, a képmutató hívők miatt. Bizony, miattatok káromoltatik az Isten neve. Hát még ha ezt megírtam volna, hogy így közeledjünk, hogy drága testvérem, igaz, hogy mi miattunk maradtatok ki, hát bocsássatok meg, ilyen rossz reformátusok vagyunk, aztán gyertek vissza, és próbáljunk együtt jobb reformátusok lenni. Ez már túl éles lett volna, ilyet nem lehetett megírni, pedig ez az igazság, testvérem. De ezt mindenkinek egyénileg, nekem is, mint lelkipásztornak bizony át kell élni, hogy nem az, hogy mi hűségesen képviseltük a szent kálvinista hagyományokat, és ők a hűtlenek kimaradtak, hanem botrányosak voltunk, erőtelenek voltunk, tudatlanok voltunk, nagyképűek voltunk, ítélkeztünk, és ezért elmaradtak. És ebben a bűnbánatban kell közeledni, testvéreim. Hát gyertek, és együtt próbáljunk valami jobbat. Érzitek, ez mind-mind ide tartozik, hogy nem csak mi. Jézus Krisztus meghalt, de nem csak mi érettünk, hanem ezekért is. És ezt a lelkületet kell őtőle vennünk, hogy Uram, köszönöm azt, hogy nem csak mi érettünk haltál meg, hanem azokért is, akik elszélettek, valami oknál fogva nem tudnak közeledni hozzád. Uram, éld utol őket, és használj minket is eszközödül. Na, azzal fejezem be, testvéreim, hogy mi betűzgetjük a keresztjén ABC-t, és bizony újra kell ezt az egész ABC-t betűzni, tanulgatni, és amint szoktam mondani, a keresztjén ABC-ben az A betű az, hogy az Isten szeretet. Ez az A betű, ami ABC-nkben. Az Isten szeretet. Aztán a B betű az, hogy az Isten még ennél is nagyobb szeretet, mint ahogy az A betű tájékán megtanultuk. Aztán a C betű az, hogy még annál is nagyobb. A keresztény ABC megtanulás azt jelenti, hogy még teljesebben, még megrendültebben, még univerzalisztikusabban, még egyetemesebben, még csodálatosabban átéljük az Isten szeretetét, vagyis átéljük azt, hogy nem csak. Segítsen Isten minket erre, hogy átéljük, hogy nem csak. És ez legyen hétköznapi praktikum, hogy a pénzem nem csak az enyém, testem, lelkem nem csak az enyém, tudásom, hitem, szeretetem nem csak az enyém, mint ahogy Jézus Krisztus sem csak az enyém, hanem a többieké. És amikor este elkezdődik itt az evangelizációs szolgálat, akkor azzal az örömmel fogadjuk az ige hirdetőt is, hogy nem csak egy ige hirdetőnk van, és a testvéreket is, akik jönnek, hogy nem csak a miénk ez a gyülekezet, és a Krisztus, és a szövetség, és az ige. Sok népe van Istennek, és milyen jó, hogy végül is a nem csak oda jut, hogy mindenki. Az az Isten gondolata, hogy mindenki békességre, életre, üdvösségre jusson. Amen.